a kegyelemmel megkoronázva. Zsoltárok 33-nál kérlek benneteket, nyissátok Isten igéjét. Zsoltárok 33. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. 4-es verszak. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt. Az Úr kegyelmével telve a föld. Jó tudni, nem? Nem az látszik. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Ó, bárcsak meghalanák most. Mert ő szólt, és meglett, parancsolt, és előállott. És az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, és látja az embereknek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a királya nagy sereggel, és a hős nem menekül meg a nagy erejével, mert megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de, az Úr szemmel tartja az őt félőket, és az ő kegyelmében bízókat. Hallod? Hogy kimentse lelküket a halálból, az éhségben is eltartsa őket. Állj rá! Lelkünk az Urat várja, segítségünk, pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Amen. Ezt az utolsó igét paralelbe a 18-as verszakkal. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát, ez egy szellemi jelv, rögtön belecsapunk a magyarul a lecsóba, hogy legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Tehát, a kegyelem nem mindig automatikusan működik, és össze van kötve a hitünkkel. Rögtön le is teszek egy alappillért, hogy Isten kegyelme úgy tud dolgozni, ahogy mi engedjük. Tehát neked kell egy belső szellemedben, egy belső késztetés, vagy egy engedmény, egy zöld lámpa, hogy igen, akarom Isten kegyelme működjön az életemben. És a hitedet pedig összeköti Isten az ő kegyelmével. Beszélni fogok a főüzenet intuíció, a szellemi felfogó képességedről lesz ma szó a kegyelem vonatkozásában. Nézzük meg bevezetésképpen János 17-ben, János evangélium a 17. fejezetében, hogy János milyen titkot árul le Jézusról, hogy ő hogyan dolgozott itt az atyával. 22-es, János 17-22-től mondjuk. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnikik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Ez az imája, ez még a föltámadás előtt hangzik el, tudjátok, és mégis már kijelentő mondata mondja, hogy a dicsőséget odaadtam nekik. Ez nagyon érdekes dolog. Holott ők a bukás szélén vannak. Ők még nem tudják, mi már tudtuk, vagy mi értitek. És azt mondja, és én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Még egyszer ezt az igét, hogy bemenjen a szívedbe. És ő bennük, és te én bennem, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Majd azt mondja, atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvetettése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Amen. Az első fontos dolog, hogy Isten azt szeretné, hogy tudatosodjon bennünk, hogy az újjászületés után Krisztus szelleme által belénk költözik Krisztus. Ez az első dolog. A második, hogy ugyanaz a szeretet, amivel szerette az atya a fiút, ugyanaz a szeretettel szeret bennünket is Isten. Korlátlan dolog. És korlátlan prédikáció lesz, tehát ez nem a korlátokról szól, hanem a korlátlanságról, Isten szeretetével kapcsolatban. 24-es verszak. Ő, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek. A maga az, hogy Isten szeret bennünket, az elvisz bennünket egy helyre. Milyen helyre, kérdezed? Abba az atmoszférába, ahol Jézus van, sőt a dicsőséget megláthatjuk. Látást ad Isten szeretete. Lenyúl hozzánk Isten a szeretetével, hogy elvigyen bennünket egy helyre. Nem vetted észre, hogy amikor Isten szeretetével találkozol, akkor kilépsz valamiből, és átlépsz valamibe. Fantasztikus Isten szeretete, hogy átvisz abba, amiben ő mozog. Mi Isten? Isten a szeretet. Tehát amikor Isten szeretettel megérint téged, akkor magával érint meg téged. És elvisz oda, ahol ő van. Maga a minden egyes megtapasztalás Istenből egyfajta föltárulkozása valami újnak Istenből. Mindig újban mozog Isten. És akkor találkozol Istennel, azt szokott megtapasztalni, hogy valamiből kiemelt Isten, és valamibe átemelt. Mert mi földön élünk, két lábbal, néha jó, és miközben éljük a hétköznapokat, sokszor kiüresedünk. Kiüresedik az elménk Istenből, kiüresedik a szívünk, kiüresedik a lelkünk Istenből. És rendszeresen kell megtapasztalás, hogy visszaemeljen bennünket a kiüresedésből, a telítettségbe, ami mérték nélkül adatik. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Zárójelben megjegyzem, ez a dicsőség az, amit visszaadott neki az Úr, miután föltámadt. Tehát ő előre imádkozik azért, hogy amikor majd jön a dicsőség, hitáltal imádkozik, amikor majd lesz abban a dicsőség atmoszférájában a Mester, a Fiú, Isten fia, a Bárány, az Alfa, az Omega, a kezdet és a vég, a Királyok királya, amikor benne lesz ebben az atmoszférában, akkor beemelje őket is ebbe az atmoszférába. És ma erről lesz szó, hogy rendszeresen erről ezt a szót fogom használni, hogy beemeljen Isten bennünket abba, amiben ő van. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Egy helyre visz bennünket Isten. Hol van az a hely? Isten jelenléte. Hogy megláthassák az én dicsőségemet. Látást ad Isten, amelyet nékem adtál. Mert, és most megindokolja, hogy ez miért történhet meg. Mert szerettél engem a világ alapjának fölvetetése előtt. Tehát miből dolgozott Isten fia? Az időtlenségből dolgozott. Ez óriási. Hogy maga a fiú sem abban erősödött meg, hogy Isten szereti ott a Krisztus a kereszt előtt, nem is tudom, ki, mikor élt Krisztus, hát Krisztus az időszámításuk szerint élt, tehát hogy abban a korszakban, nem tudom kifejezni magyarul magamat, a lényeg az, hogy akkor, amikor Jézus ért, ez a lényeg. Tehát amikor Jézus ért, akkor nem abban volt megerősödve az identitása, az imidzse, hogy akkor, hogy folyamatosan kérdezgette Isten, na szeretsz, na jól csinálom, na mi a véleményed, hanem megerősödött abban, hogy már akkor szerette, mielőtt még leküldte volna, mielőtt még megérkezett volna, megszületett volna. Már világteremtése előtt szerette őt Isten. Ezt akartam megmutatni neked, hogy ebből táplálkozott. Ez volt az alapja Jézusnak a szolgálatának. És azt mondja az Úr, hogy azért tud bennünket belevinni az Isten jelenlétébe, mert ebben hitt végig. Végig ebben hitt Isten fia. Hogy őt Isten már akkor szerette, mikor fönn volt vele. Krisztus már élt, mielőtt még lejött volna. Így van? Na most azt mondja utána a 25-ös verszakban, igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. Ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertettem, mert melyik ez a név? Ez az atya neve. Azt mondja, hogy folyamatosan meg fogja ismertetni velünk az atyaságot, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyet engem szerettél, hogy én is ő bennük legyek. Tehát mitől függ a belső emberedben, hogy Krisztusban megerősödsz és fölnősz? Úgy, hogy benned van-e az a szeretet, amellyel Isten szeret téged, és szerette az atya a fiút. Óriási dolog. Tehát most közd össze azt, hogy téged ugyanúgy szeret Isten, amiképpen szerette a fiát. És innentől kezdve már nem tudsz mozogni szellemben, csak hitáltal. Mert akkora nagy ez a szeretet, hogy föl sem fogjuk. Most gondold azt, hogy Jézus tökéletes volt. És egy tökéletes szemét teljes szívvel szeretett Isten. Kedvencének hívta. Úgy hívta, hogy gyönyörködik benne az én szellemem. És ez a gyönyörűséget ugyanúgy átadta nekünk. Ha újjászülettünk, újjászülte az Úr a szívünket, és benne akarunk mozogni ebben a szeretetben. Kész Isten átadni ezt az ugyanazt a szeretetet. Ami szeretet ráadásul időn túli, mert előbb megvolt már. És nagyon fontos azt, hogy tudatosítanod magadba, hogy nem azért szeret téged Isten csak ma, mert jó ember vagy, hanem azért is, mert hogy már előtte szeretett téged, mielőtt még anyu megszült volna. Mert Isten az időn túl való. És hogyha nem mész vissza az időn túlba, nem mész vissza a jövőbe, akkor nem fogod tudni megtapasztalni ezt az agapét. Mert nem arról szól a történet, hogy téged Isten itt most szeret csak, hanem arról, hogy már előre eltervezte, hogy szeretni fog téged. És ez egy biztos pont, amit nem látsz, nem érzékelsz. És még egy dolog, a szeretetet nem lehet érezni mindig. Tehát ez nem úgy van, hogy Isten agapéja, Isten természet fölötti szeretete, az ilyen érzés alapú szeretet, hanem ez hit alapú szeretet. Mert azt mondja János, hogy megismertük, és elhittük Isten szeretetét. Tehát muszáj beletenned a hitedet, higgy abban, amit Isten kinyilatkoztatott a szívedbe. Mert mindig a szívbe jön először egy magként az információ arról, hogy kicsoda Isten. És ki Isten? Isten a szeretet. Ahány ember annyi fajta elképzelés van a világon, mi a szeretet. Annak, akik azt mondják, hogy ugyanolyan nemű a szeretet. Annak, akik azt mondják, hogy az az igazi ember, aki az állatokat is védi. Vannak olyan emberek, akik a növényekért vannak oda, és azt mondják, ez az igazi ember, aki védi a növényeket. Vannak, akik a bánákért vannak annyira oda. És az életüket adnák, hogy megbentsenek egy ekkora kis bánafiókát a japán orfalázó kezétől. Rengeteg fajta szeretet van. Van, aki a nagymamáját szereti. A mamáját meg nem szereti, a édesanyját. Több fajta szeretet van. De most én arról beszélek, amiről Jézus beszél, hogy mi a valódi szeretet. Egy pár dolog a kegyelemmel kapcsolatban, Isten szeretetének a forráspontjáról egy pár dolog. Maga a kegyelem forráspontja Krisztus személyével való kapcsolatunk, maga a kegyelem forráspontja a Krisztus személyével való kapcsolatunk, viszonyunk, és amiben, ebben a viszonyban, ebben a közösségben, amiben benne vagyunk Krisztusban, ez tartalmazza a kegyelmet. Krisztus személyével való kapcsolatban van benne a kegyelem. Mert a Krisztus személyétől függ a kegyelem. Amikor közeled Krisztushoz, és közelebb kerülsz Krisztushoz, akkor közelebb kerülsz a kegyelemhez. Nem lehet elvonatkoztatni. Nincs az, hogy van a Krisztus, mint egy szellemi valóság, és külön tőle a kegyelem, mint egy szellemi valóság. Mert a kegyelem forráspontja a Krisztus személyével való viszonyod. A másik pedig, hogy a Krisztus kegyelmének a forráspontja az, hogy Krisztus személyének mi a célja. Tehát a kegyelemnek van célja, és ez Krisztustól függ. Tehát nem az történik, hogy én kitervelek valamit az életemre, valami jó áldást, ezért imádkozok Isten kegyelméért, függetlenül Krisztus személyétől. Tehát közd össze azt, hogy Krisztus személye és a kegyelem ez együtt dolgozik, és ami a kegyelem célja, az Krisztus célja is. Amikor nem rendeled alá magadat ennek, nem engeded meg azt, hogy ez kiragadjon, és áthelyezzen téged egy új életvitelbe, egy új életstílusra, akkor nem engeded azt, hogy áradás legyen, megáll a kegyelem működése, és nem engeded azt, hogy vezetve legyél ebből a természet fölötti életből. Mert maga a kegyelem természet fölötti életet hoz létre. Maga a kegyelem az Istennek az atmoszférája. Maga Isten lényege, lénye. Sokáig azt hittük, hogy maga az áldás az valami produktum. Itt van egy nagyon szép csokor, ami nem eredeti. Nagyon sokszor azt gondoltuk, hogy amikor Isten megállt bennünket, akkor valami van. és akkor megfogod ezt. Nem csak érints meg a két kezeddel. De nagyon erősen ragad meg. Úgy. Na, éljen az áldás. Megragadom. Halleluja, ez a megragadó. Igen, ez az áldás. Érzem. Halleluja. Látom. Tapasztalom. És ez fél igazság. Mert önmagában az áldás az, hogy Isten kiárasztja a mennyből azt a kegyelmét, szeretetét, ami megnyitja azt a lehetőséget, hogy igen, egy virágcsokor lejön az életedbe, de az, ami először láthatatlan, és láthatatlan formában megjelenik a szellemedben és a szívedben, ez az első része az áldásnak, és a második része az, hogy megnyilvánul, elhiszed Isten szeretete, ez a második, először szellembe bejön, elhiszed Isten szeret téged, azért áld meg téged, és a harmadik pedig, hogy manifestálódik ez a dolog. Ez a csokor. Meglátjuk, és látjuk. Akkor már nem kell hit se hozzád. Meg megnyilvánult az áldás. És ez nagyon sokszor, ez a harmadik fázisban, hogy megnyilvánul az áldás, ezt gondoljuk áldásnak. De testvérem, nem ez az áldás, hanem az az áldás, hogy Isten kimond valamit a szellemvilágban, kimondott valamit a szellemvilágban, és ehhez közvetíti a kegyelmét. Hogy az végig tudjon vinni, véghez tudja vinni azt, amit ő eltervezett. És az áldás és a kegyelem ezért nagyon fontos megértened, mert a kegyelem hozza be az áldást, amiben benne van Isten szeretete. Önmagában azt, hogyha nem lenne benne az áldásban Isten szeretete, akkor csak azt éreznénk, hogy Isten, amit kérünk, azt megadja, és egy hideg-rideg apa, aki, hogyha kérünk, akkor megadja, ha újjal van kedve, akkor nem adja meg, hogyha te kiterveled azt, hogy, hogy elhiszed azt, hogy valami bejöhet, akkor bejön, ha nem hiszed el, nem jön be. Nem így működik a szellemvilág. Isten előre eltervezett áldásokat, amik már megtörténtek a szellemvilágban. Létrejöttek ezek az áldások, és az áldásokat pedig úgy önti rád, hogy a kegyelméhez mértem, hogy amekkora kegyelmet át tudsz venni belőle, akkora fokú az áldás is. Tehát muszáj, hogy elhidd azt, hogy kegyelmezett vagy, mert úgy ömlik rád az Istennek az áldásai. A megváltás áldásai, az üdvösség áldásai. Maga az üdvösséget sem, az üdvösségnek az áldásait sem tudod elfogadni, csak kegyelem központúan. Mert a kegyelem közvetíti az áldást. Először van az áldás, és aztán pedig jön a kegyelem az életedre, hogy véghez vigye Isten azt, amit eltervezett az életedbe. Egyébként egy fogós kérdés, mikor készítette el az áldásaidat Isten? Igen, de pontosan mit mond egy Mózes? Azt mondja, hogy 6 napon keresztül dolgozott, és a 7. napon pedig meggyugodott Isten. És azt mondta, hogy mindent, amit készítettem, az jó. És megáldotta a napot, a szombatnapot, és mibe került Ádám milyen atmoszférába? A szombat atmoszférájába. Így Isten azt mondta a szombatba Ádámnak, hogy nyugodj meg, elkészítettem mindent, és először ne csinálj semmit, hanem élvezd a szombatomat. Azért, hogy megértsd azt, hogy én hogyan dolgozok. Mert 6 napon át dolgoztam. 6 napon át dolgozom. Hogyan dolgozott Jézus, vagy az atya? Hát együtt dolgoztak. Az atya meg a fiú, meg a Szent Szellem. Hogyan dolgoztak? Beszéltek. Ez a munkája Istennek, hogy beszél. Ki mondja, és dolgozik rajta, az ige dolgozik, a Szent Szellem dolgozik, és létrejön. Tehát 6 napon keresztül dolgozott Isten. És a 7. napon meg megnyugodott. És azt mondta, én nem azt akarom, hogy lássad, hogy dolgozom, hanem először azt akarom, ez egy mentalitás, Isten mentalitása, hogy gyere abba, amit én elkészítettem neked. Mindent megcsináltam, ott elmondom neked, hogy mennyi minden jó vár rád. És ebbe gyere be. Ádám és Éva első napja a szombatban volt. Azaz, hogy Isten mindent elkészített, áldásba vitte be őket. Az első nap az áldás napja volt. És ugyanígy van az újjászületéskor is, Isten újjászül bennünket, és áldásba visz be bennünket, rögtön Isten jelenlétébe kerülünk az újjászületésből, és hála az Úrnak, hogy nem mondja azt, hogy még ezt meg kell csinálnod, hanem azt mondja, kegyelemből, hitáltal beleteszlek téged az örökké valóságba. Csak nehogy dolgozzál, nehogy csinálj, semmi szükség hozzá, dicsőség az Úrnak, a fia mindent megcsinált, nehogy hozzáérjél, te csak hit által mondd ki, hogy szeretsz. Meg a többit. Többi csúnya dolgodat, halleluja. Tehát, megyünk tovább. Tehát szeretném felvázolni ezeket a dolgokat. Érted? Mert én nem, de mindegy. Jó, csak vicceltem, halleluja. Tehát, hogyha alárendeled magad ennek, annak, hogy Krisztus személyével van kapcsolatban, akkor engedned kell, hogy kiragadjon téged a hétköznapi sorsodból. Azt kérdezed, hogy hogyan ragad ki engem Isten a hétköznapi sorsomból? Hát, ha Istennel találkozom, majd megtudod. De ha Istennel találkozol, megtudod. Ha Isten szeretete egyszer úgy becsavar téged, akkor megrogysz, testvérem, megrogysz. Rendszeresen rogyunk, dicsőség az Úrnak. Ez már természetfölötti megtapasztalás. Ez nem intellektualizmus, ez hit. Nem, még beszélgettem valakikkel, és van ez a mandala. Mandala? Mandula? Mandala, mindegy. Hát emberek képesek arra, hogy ilyen képeket, ilyen festményszerű, valami őrült, infant dolgokat nézzenek. És az a szeretet. Az az Isten, és nézzék, és azzal töltekeznek be. Te légy büszke abban, hogy neked nem egy képed van, hanem neked Istened van. Élő személy, lény. Erre büszkének kell lenni. Ha találkoz egy emberre, akkor megmond neki, mit van, mandalád? Aha, nekem meg egy élő személy, akivel találkozhatsz. Hogy ez a személy elveszi a bűneimet, és elveheti a te bűneidet, az átkaidat. És egy jó atya egyébként, csak mondom. Tehát azt mondja, hogy ha nincs átalakulás, akkor nem fog megtörténni ez az alárendeltség, és ha nem történik meg, akkor nem történik csatorna az ember életében, mert a kegyelem csatornát készít. Csatornát, áradást, és egy rendkívüli életet. Mondd velem együtt, rendkívüli élet. Ebben a budapesti szürke valóságban furcsa ezt mondani, nem? Rendkívüli életet hoz a kegyelem, de föl kell vállalnom. Föl kell vállalnom ezt az üzenetet, hogy a kegyelem egy rendkívüli életet hoz, nem egy átlagos életet. A maga kihívásaival együtt. Ha nincs átalakulás a kegyelem trónjánál, akkor valami baj van. Gyere velem a Zsidó 4.12-höz. Mert Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, ehet a szívnek és a léleknek, a helyesebb fordításban a görögben nem szív és lélek van, hanem szellem és lélek. Tehát még egyszer, jó? Isten beszéde élő és ható, energia szó van ebben az igében, energia, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szellemnek és a léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásáig. A velő, az íz, ez a legmélyebb és szinte hozzáférhetetlen pontja az emberi életnek, biológiai életnek, megoszlásáig, és megítéli a gondolatainkat és a szívnek indulatait. Úgy is lehet értelmezni a szívnek minden gondolatát és a szívnek minden indulatát. Gondolat és indulat. Szívednek. És nincs olyan teremtmény, hallod, amely nyilvánvaló nem volna előtte, mindenek mesztelennek és leplezetlenek annak személy előtt, akiről mi beszélünk. És most figyelj. Lévén azért, ezáltal nagy főpapunk, aki átatolta az egeken, Jézus, Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Tehát mihez ragaszkodjunk? Az igénkhez. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal, tehát hittel, a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mikor nem történik meg az, hogy te a kegyelmet búcsaszó, de nem alkalmazod az életeddel kapcsolatban? Az első dolog, amikor nem bízol abban, hogy a kegyelem királyi székéhez tudsz jönni? Mondom, a kegyelem az egy rendkívüli életetet hoz, és bevisz téged egy helyre, egy atmoszférába. Most ez igazság vagy nem igazság szerintetek? Valóban be lehet menni Isten jelenlétébe? Akkor mi nem megyünk be? Jó kérdés, nem? A második, hogy bízunk. Amikor járulsz valamibe, a természet fölötti világban mindig hit nyitja meg az ajtót. Mindig a hit nyitja meg az ajtót. És akkor bejárulsz Isten jelenlétébe, akkor szükséges hinned abban, amit csinálsz. Különben dogmatikussá válsz, merevvé válsz. És a cselekedeteidben nincs benne az a frissesség, amit az Isten igéből jött az életedre vonatkozóra. Miért van annyi buta tanítás a kegyelemmel kapcsolatban kint? Miért van annyi tévegés, rengeteg fajta gyülekezet? Mert nem ismerik Isten kegyelmét. Ha valaki ismeri Isten kegyelmét, akkor nem tévelyek. Miért van az, hogy nem tudunk megtapasztalni Isten jelenlétében otthon az imakamránkban dolgokat? Azért, mert nem hiszünk abban, ebben az igében, hogyha hozzájárulunk hittel, akkor oda bejutunk a kegyelem király székéhez. Van egy ilyen szék a természet fölötti világban, fönt a mennyben, és te átvehetsz ebből a székből, a kegyelem király székének hívják ezt. És mit hoz ez? Az első dolgon, hogy irgalmasságot nyerünk. Mi kell ahhoz, hogy át tud venni? A következő szint, hogy a büszkeségnek a ledöntése. Az irgalmasság azt jelenti, hogy valaki lehajol valaki felé. Ha te neked nincs szükséged arra az életedben, hogy Isten lehajoljon feléd, akkor nem fogsz tudni átvenni kegyelmet. Ha neked nincs szükséged irgalmamra, úgy döntesz, hogy nem neked nincs szükséged arra, hogy a életedet irányítsa Isten, beleszóljon, nem is tudsz átvenni irgalmat. Hogy irgalmasságot nyerjünk, ez nem a lottó ötös, hanem az átvétel szó van szó szerint itt. Irgalmasságot vegyünk át. Ez az irgalmasságot kereső ember egy alázatos ember, aki elismeri azt, hogy emberi erejével már nem megy tovább, nem tud sikerre menni. És utána pedig azt írja az ige, és kegyelmet találjunk, azaz megragadjunk, alkalmas időben való segítségül. Mit jelent ez, hogy kegyelmet átvenni alkalmas időben? Amikor szükséged van, bármikor bemehetünk Isten jelenlétébe. Ugyanaz a kérdés. Akkor mi nem megyünk be rendszeresen átvenni Isten jelenlétébe? Azért, mert nem hisszük el, hogy ez működik. Nem hisszük el. Nem bízunk a kegyelemben. Zsoltárokban, Dávidban ezzel kezdtem. Hogy azáltal árad a kegyelem, miképpen bízunk Isten kegyelmében. Azt mondod, hogy ezt hogyan kell felépíteni? Most erről beszélek. Az első lépés volt, hogy Isten igéje élő és ható módon szétválaszza a lelki és a szellemi dolgaidat. Mi az, ami emberi, intellektuális, és mi az, ami mennyei, ami a szellemből van. Szétválaszza belül a dolgokat Isten. Azokat, amiknek van értéke, és szellemi értékről beszélek, és aminek nincs értéke, vagy világi érték. No, ezzel kezdtünk. Mi a siker? A siker az, hogy át tudsz alakulni Isten jelenlétében. Mi a siker? Hogy az ige bejut a szívedbe. Ez a legnagyobb siker az ember életében. Hidd el, olyan kemény az ember szíve. Nagyon sokat dolgozik a Szent Szellem azon, hogy bekerüljön az ige a szívünkbe. Nagyon komoly feladata Istennek bekerülni a szívbe az igének. Sokszor mondjuk is, szeretem Istent. Valóban? Szeretjük Istent. Tényleg szeretjük Istent? Mikor szeretjük Istent? Hogy az irgalmára vagyunk teljesen függőségben. Irgalmára vagyunk állva. Mit jelent ez a trónnál? Mi történik? Lemondás. Lemondasz arról, hogy már nem te irányítod az életedet, hanem a kegyelem irányítja az életedet. Ó, micsoda üzenet ez. Húsba markoló üzenet. Szívbe markoló üzenet. Vajon kimerjük-e mondani, mi 21. századi emberek, hogy szükségünk van Isten szeretetére. Mi férfiak kimerjük-e ezt mondani, hogy nem a testben bízok, hanem Isten szeretetében, amit előre eltervezett nekem. Nincs irányítás. Nincs irányítás. Megszűnik az irányítás Isten jelenlétében. Nem irányítok. Engedem, hogy ő irányítson. Halleluja. Kilépsz onnan, ahol tudod, hogy eddig megtartottad az életedet, abból a pontból, ahol tudod, hogy te tartottad meg a dolgot, amit te fogtál. Kilépsz onnan. Úgy éli meg a szellemben az ember, hogy zuhan. Isten jelenlétében van egy zuhanás először. És elveszíted a támaszpontjaidat, a biztos pontjaidat, a mankóidat, az elvárásaidat, az elképzeléseidet, a múltadat, a jelenedet, még a jövődet is. Teljesen függővé teszed magad Isten előtt. Kiüresíted magadat, ezt így mondta Jézus. Ő magát kiüresítette. Miből üresítette ki magát? Abból, aki volt, ez óriási. És hogyha egyre jobban megérted az, hogy ki vagy, és mi van elkészítve számodra, még nagyobb büszkeség lesz szükséged. Vagy, bocsánat, alázatra, hogy a büszkeséget letört. Mert minden jobban megérted, hogy ki vagy, és az ember mire van elhívva, óriási. És mégis szükséged van a kegyelemre, akár mekkora az elhívásod. Akár mekkora az elhívása az embernek. Tudod, hogy mikor van a legnagyobb szükségünk kegyelemre? Azt hiszük akkor, amikor össze vagyunk törve, válás előtt vagyunk, nincs pénzünk, blablabla. Nem, a sikerben. A sikerben van a legnagyobb szükségünk kegyelemre. Majd meglátjátok. Mert a kegyelem visz föl a sikerbe, mert a kegyelem tart meg a sikerben. Mindjárt beszélek erről. Az első dolog az, hogy a kegyelem trónjánál, amikor ott vagyunk, és odavitt bennünket Isten jelenléte, akkor kidobod a hiávaló dolgokat, amire a gyengeségeidet építetted, és a sikertelen kudarcra ítélt elgondolásaidat. Ekkor már nem arra nézel, hogy mit mondott a szomszéd, mit mondott a pásztorod, mit mondott a legújabb friss könyv, ami a New York Times bestsellistáján első volt, természetesen nem vetitek észre, hogy minden könyvet így reklámoznak, hogy első. Nem furcsa nektek? Halleluja. Ez ugyanaz, mint az Ariel mosópor reklám. Akár ahány éve, 20 éve nézzük a televíziót, a rendszerváltás óta, állandóan felfrissítik az Arielt, és rendszeresen erősebb hatásokkal van. Most gondold el, 20 év alatt már minek kéne lenni egy Ariel mosópornak, ha igaz lenne ez a most 50%-kal nagyobb, most 60%-kal. A kegyelem királyi trónja mindig erős. Ott nincs hazugság. Nincs hazugság ebben a jelenlétben. Megbízhatsz ebben. Nincs hazugság a kegyelemmel kapcsolatban, Istentől. Amit leír a Bibliában, az működik. És akkor odamész a hiávaló dolgoddal és a gyengeségeiddel, akkor az első dolog, hogy azt elmondod. És aztán pedig kilépsz Isten elé. Ez a második dolog, hogy átveszel. Át tudsz venni. Nagyon a legnehezebb. Azt, hogy nem csak, hogy odaadod és elmondod, sokszor az ember annyira összetörik, hogy már könnyű azt mondani, igen, hibáztam, bolond voltam. Nem szokta ilyeneket mondani? Hát igen, ezt is elhibáztam. Nem itt kéne tartanom. De még nem ez a legnagyobb dolog, amikor átveszel. Hogy meg tudod-e látni azt, hogy van megoldás arra a problémára. Ellátsz-e oda, hogy az, amit kapsz, az megoldás. Az gyógyszer. Istennél van a gyógyszer. Istennél van a helyreállítás, megoldás képlete. C=MC négyzet. F=MA. Ez működik. Az Archimédesz törvénye mindig működik. A test és a felhajtó erő és a kiszorító erő. Ez mindig működik. Az Isten jelenlétében. Vannak törvények. Azért szellemi törvények, mert mindig működnek. Állandó. A kegyelem állandó? A kegyelem mindig fog működni? A kegyelem mindig készen áll? Akkor mi nem használjuk? Az ördögnek célja, hogy letiltson bennünket arról az elhívásról, lehetőségeinkről, potenciálinkról, ami a miénk. Valóban elhiszed azt? Tényleg? Hogy Isten jelenlétében a kegyelem trónnál meg tudsz jelenni? Valóban elhiszed azt, hogy Isten szeretete az olyan szeretet, ahogyan szerette a fiát? Valóban elhiszed? Ezzel kell foglalkoznod és dolgoznod. Mert igenis dolgozni kell. Nem lehet, hogy mondja János. Mi elismertük és elhittük. Folyamatosan a hitedet arra kell ráállítani, hogy szeret téged Isten. és azt akarja, hogy megértsd, hogy mi az ő terve az életedben. És a siker úgy fog jönni, hogyha ebből az atmoszférából, ebből a kegyelemi atmoszférából az ige, a szív munkája által, ahogy említettem, visszatérsz. Nagyon fontos az, hogy elmondok egy korképet általában, mi szokott történni, amikor rendszeresen nem megyünk Isten jelenlétébe a hívő életünk során. Azoknak mondom, akik régi keresztények. Olyankor megszűnik a befogadó képesség az embernek. Tehát egyszerűen megszűnik új, friss kijelentéseket élni, és úgy lövöldözik a régi töltényekkel, de azok már vaktöltények. Akkor, mert ugye kilőtte. És ilyen anekdótákat mondunk. És kiismered a másik testvérnek az anekdótáit. Ilyen, hogy mondjam, ilyen mindig ilyen szlogeneket mond. Hogy mit hallgatott régen, mit mondott régen, és mindig abból él. És akkor már úgy tudod, hogy mire milyen sztorit fog mondani. A másik, ami történik, hogy az ige egyre jobban nem jut be az ember szívébe. Tehát egyszerűen az szívig nem jut el az ige. Ez azt jelenti, hogy nem tud megélni az ige, nem tud átalakítani, nem tud újabb és újabb kijelentésekbe vinni az ige. A következő, hogy elkezdik a szív gyengülni. Ez olyan, mint amikor az elem kimerül mondjuk ebből a mikrofonból. És egyre finomabban gyengül az emberi szív, és úgy van megcsinálva ez az egész dolog, kicsinálva az ördögtől, vagy nem tudom honnan, hogy nem veszük észre, hogy kiveresedtünk. Csak Isten kegyelmi atmoszférájában értjük és érezzük, hogy már nem vagyunk ugyanazok, akik voltunk. Mert meggyengül az emberi szív. Az ellenálló képessége, a felfogó képessége, a lendület, a lüktetése, a pezsgése. Már nem olyan az a szív, amilyen volt. Félelmetes szembenézni akkor már az emberrel, hogy hol tart. És visszatér a szégyen. Visszatér a szégyen ekkor, ha nem vagyunk a kegyelem atmoszférájába. Azt veszük észre, hogy szégyenlősek lettünk újra. Bizonyos dolgokban nem bízunk már. Bizonyos dolgokban elutasítottakká válunk. Lefelé a szemünk tekintete lefelé van. A hátunk görnyed. És nem érezzük azt, hogy miénk a világ. Isten engem szeret csak a földön. Ez az atmoszférából jövünk, testvérek. Ha megtérsz, az úgy jössz, olyan csillogó szemmel, és te teljes hittel mondod, téged szeret a világ a legjobban Isten. És én próbálom meggyőzni, hogy engem is szeret, nem lehet meggyőzni téged, mert csak magadról beszélsz, és arról Istennel milyen élményed volt. Dicsőség az Úrnak. A legjobb evangélisták az új hívők, ugye? Mert ők nekik valóságos az evangelizációjuk, nem kamódumájuk van. Tehát nem ilyen, hogy hát igen, szeret engem az Úr, és akkor magában mondja, amikor evangelizál, szeret téged az Úr, és magában mondja, hát igen, mostában nem tapasztaltam meg, nem kaptam meg a piros autót, de gyere, térj meg közénk, gyere, és jó lesz neked. Bár nekem nem annyira jó, láttam már olyan hívőt, akinek jó volt. És megáll a motiváció, ez pedig az utolsó, amit akartam még hozzáfűzni, hogy motiválhatatlanná válnak az emberek. Tehát bármilyen inspiráció van, a prédikátor üvölt, csöndben van, fejen áll, röhög, böfög, hány démonokból szabadul, vagy profétál, semmi sem nem ikleti meg az embert, mert egyszerűen olyanná vált az ember, mint egy ilyen mélyfagyasztott hús, húsdarab. Na most, hogyan tudsz ebből kijönni? Úgy tudsz kijönni ebből, hogy először is újra és újra mondom. Az első dolog az, hogy elhidd azt, hogy Isten kegyelme azért van, hogy neked kapud legyen a mennybe. Kapu. Kapu a mennybe az Isten kegyelme. A második, hogy szupportálva legyél. Támogatva legyél Isten kegyelmétől. Tudod, miért van rajtad kegyelem? Hogy Isten megtámogasson. Hátba veregesen Isten. Jó van, fiam, halleluja. Menni fog az. Próbáld meg még egyszer. Hidd el. Azért, hogy Isten kegyelme, hogy támogasson téged. Olyan, mint egy jó apa a kegyelem. A legjobb kor van ott mindig. A legjobbat mondja mindig. A legtutibbat. Aztán felülmúl. Amikor a kegyelemmel vagy kapcsolatban azt fogod érezni, hogy többre vagy képes, mint hogy eddig elgondoltál. Felülmúl. Felülmúl a kegyelem. Engedd, hogy felülmúljon. Elkápráztasson a kegyelem. Segítség a kegyelem. Segítség. Az eredendő bűn miatt nem akarunk segítséget kapni. A 16-os verszaktól olvasom. Mert nyilván nem angyalokat karolta föl, hanem az Ábrám magvát karolta föl. Hol karolta föl az Ábrám magvát? A kereszten. Annak okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, könyörülő legyen és hűfőpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneért. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Amen. Miért szenvedett, hogy könyörülő legyen? Most gondold azt el, hogy Isten eltervezte előre az időn túl, hogy eljön a fiú, és 3,5 éven keresztül itt legyen, majd fölmenjen a keresztre, és szenvedve, és haláltusát átélvén, majd lemenjen a Seolba, följöjjön, és dicsőséges testet kapjon, és újra kezdje a szolgálatát. Tehát újra kezdte az életét a feltámadás után. Mindezt megcsinálta Isten fia, borzasztó szenvedéseket élt át. Nem csak önmagában azért szenvedett, hogy te neked örök életed legyen, hanem azért, hogy kegyelemező és könyörülő főpap legyen. Ez fontos szellemi igazság, hogy a szellemi világban ő azzal a céllal jött le, hogy könyörülő főpap legyen. És azt mondja itt utána, hogy az nem csak, hogy könyörülő főpap, hanem hogy engesztelést szerezzen a bűnökért. Mert amennyiben szenvedett a maga is megkísértetvén, segített azokon, akik megkísértetnek. Nem tud segíteni kegyelem nélkül a főpap. Nem tud segíteni, nincs hozzáférése még Jézusnak se, hogyha nem éli át, hogy hogyan kell kegyelmezni. És átérezni másodnak a bűneit, és terheit, és hibáit, és okoskodásait, és magaslatait. Még maga Jézus sem tudta megspórolni a kegyelmet. Őnek is meg kell tanulnia, milyen az, hogy bűnös test. Milyen az, hogy kihívások a testben. Milyen az, hogy a gondolatokban kísértés. Szellemi kísértés. Itt a földön. És utána azt mondja az ige, hogy amennyiben szenvedett ő maga, tehát maga a kegyelem munkája is szenvedést fog hozni olyan vonatkozásban, hogy te magad is át tud érezni a bűnöknek a terheit, és át tud érezni mások terheit kegyelem által. És maga a kegyelem az olyan furcsa, hogy megtanít bennünket helyesen szenvedni. Hogy azt tudjuk mondani, amikor bajban van valaki, hogy nálam működött, hogyan kell letenni a terhemet az Isten királyi trónjánál, a kegyelem királyi székénél, ezért nálad is fog működni. Megtanulunk szenvedni bizonyos helyzetekben, átélni szenvedéseket, és sokszor kérdezzük, hogy Uram, miért engedted meg ezt a szenvedést? Én megmondom miért, hogy másokon tudj segíteni, mások szenvedésén. Hogy aztán másokat is be tudj vinni abba a kegyelembe, amit te meg fogsz kapni. Mert Jézusnak is át kellett élni a szenvedést, hogy kegyelmet tudjon adni. És a szenvedése mi a megoldás? A kegyelem. Mondd meg, hogy kegyelem. Ütöm az állát. Ütöm az állát. Hidd el. Azért vagyok itt. 1 Péter 2.21. Halleluja. Kinek az állát ütöm? Halleluja. Senkinek. Az a neve, hogy senki. Halleluja. 21. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Tehát mit mond? Hogy nekünk is ezt a példát kell élni. Mit mond? Hogy nektek is ezt kell átélni, hogy te neked is a céljaid között. Figyelj, ma a prioritásról beszélek. Hogy át kell tenni a prioritásokat egy másfajta szemszögből. Egy másfajta mentalitásba, másfajta paradigmába. A céljaid nem csak önmagában az, hogy a kegyelemből valami jöjjön, hanem az, hogy kövessétek a fiút. Nagyon sok célja van az ember életének, és mindig van egy elsőbségi szellemi törvény. Nem, megfigyeltem mostanában a héten. Hogy Jézus többször mondja azt, hogy de legelőször keressétek Isten királyságát. Van sok parancsolat, de van még nagyobb parancsolat, a szeretet törvénye. Többször Isten kiigazítja az embereket, hogy mi az elsőbség az életükben. És ha te neked rendszeresen nincs a Szent Szellemtől egyfajta korrekciót, hogy mi az első az életedben most, akkor bajba leszel. Például, ha valaki megismerkedik valakivel, egy férfi és egy hölgy, tegyük fel jó esetben, akkor és szeretnének megházasodni, akkor az az első az életükben. Akkor nem az, hogy elmennek nyaralni, nem az, hogy egy vállalkozást indítanak, és ő az egyik Los Angeles, másik New Yorkba, aztán majd ha gazdagok lesznek, akkor összeházasodnak. Így van? Vagy ha valakit elhív az Úr, akkor fölkészül a szolgálatra. Ez az elsőség. De ezen belül is van, mindig van Istennek egy olyan prioritása, ami a legfontosabb, amire ennek a lényeget kell megragadni, ez Héber gondolkozás. Mindig a lényeg. És a legtöbb keresztény tudod, hogy miben hibázik? Hogy nem a lényeget csinálja. Nem a legfontosabbat, a legfontosabbat. És annál is a legfontosabbat. Mert abban lesz benne a megoldás, a siker. És mit mond itt az ige? Hogy nekünk példát hagyott Isten. Látást adott. Ha ő megcsinálta, nekünk is föl kell nőni ahhoz, hogy mi is meg fogjuk csinálni. Most már nem csak arról beszélek, hogy kegyelmet vegyél a trónnál, hanem azt, hogy kegyelmet adj másoknak, hogy bevidd őket ahhoz a trónhoz. Hogy el tud nekik mondani, hogy milyen megtapasztalásod volt Isten jelenlétében. A kegyelem által. Elmondasz a szenvedéseiddel kapcsolatban bizonyos titkokat. Igen, sok mindenben szenvedtem. Nem tudtam leszokni, nem tudtam átadni, nem tudtam elhinni. De találkoztam Isten kegyelmi trónjánál az megoldással az életemben. Erre van szükség a világnak. Hogy meglássák azt, hogy mit tapasztaltál Istenben. Mit tudtál átvenni Isten trónjánál. János 14:12. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Amen, idáig. Mit mond Jézus? Hogy azokat a cselekedeteket fogjuk cselekedni, amit ő cselekedett, sőt, még nagyobbakat is. És most a kegyelemre, ha csak erre a részre leszűkítem ezt az igét, akkor ez azt jelenti, hogy olyan erővel lehet jelen a kegyelem atmoszféra egy ember életében, mint Jézusnak volt. És amiképpen eredményes volt Jézusnak a lelki szolgálata, pszichológiai szolgálata, szellemi szolgálata, aképpen lehet neked is sikeres. Sőt, több van ennél. Több. Nagyobb erővel tudsz majd bizonyos dolgokat megcselekedni, azt mondta. Több csodát tudunk tenni a kegyelem által. Hiszel ebben? Én arra akarok elvinni, hogy kigyere a saját magad kis búvár világából, kis buborékjából, kis lepke világából, és kigyere, és meglásd azt, hogy Isten azt mondja, Isten fia, kövessük őt, tegyünk úgy, mint ő tett. Dolgozzunk azzal a kegyelemmel, amit ővel ő dolgozott. Róma 8. Ahhoz, hogy a Róma 8-ig eljussunk, szükség, hogy elolvassuk a 6-7-et. Nincs azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mit mond az ige? Hogy Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Van két törvény a szellem világban. A halál törvénye és a szellem törvénye. Nem csak szellem van, hanem szellem törvénye. Még egyszer, nem csak szellem van, szellem törvénye. Tehát van egyfajta a szellemvilágnak, az Isten királyságának egy törvényszerűsége, amelyben a szellem is alárendelődik ennek a törvényszerűségnek. Az Isten találta föl ezt az egészet, az Atya. És ezt a törvényszerűséget kell megértened, hogy hogyan mozog a szellem, hogyan mozog a kegyelem szelleme. Egy törvényszerűség szerint dolgozik Isten. Amen. Ez nagyon érdekes. És azt mondja utána, hogy a törvénynek igazsága, azt mondom, 3. verszakot kihagytam. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, lehetetlen. Mivel, hogy erőtlen volt a test miatt, a mi testünk miatt, Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért károsztatta a bűnt a testben. Tehát elküldte a fiát, hogy a testből kiszabadítson bennünket, a testnek a fogságából. Eddig érthető, ugye? Hogy a törvénynek igazsága beteljesedjen bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Tehát a törvény egy mércét hozott, és hogy a törvény mércéje beteljesedjen bennünk, ezért szükség volt a fiúra, hogy ő benne beteljesedjen minden, hogy ezáltal, mikor a kigyelem királyi székéhez megyünk, akkor bennünket már a törvény nem fog kárhoztatni. Nem, nincs már a kegyelem királyi trónjánál a törvénynek ereje az életünkre vonatkozólag. Nincs kárhoztató ítéletünk. És most figyelj, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a test gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Idáig. Na most, az, hogy a szellem gondolata, ez a gondolatszó, megnéztem az eredeti görögben, ez egy nagyon érdekes szó. Ez nem csak egy felvillanó gondolatot jelent, egy felvillanó villanást, hogy Isten ad egy ötletet, Isten ad egy érzést gondolati szinten, hogy szeret téged, ma szeret. Maga ez a gondolat, ez egy erős görög szó, szándékot, célt jelent. És így lehet lefordítani, hogy a tett következményére beállt dolog. Tett következményére beállt dolog. Valamilyen tett következményére beállt dolog. Sőt, a melléknévi ragozásában nem csak, hogy egy tett, egy cél, egy szándék, hanem azt is jelenti, hogy okos és értelmes. Okos és értelmes. Tehát azt jelenti itt szó szerint, hogyha így fordítom le, hogy a testnek gondolata halál, a szellem célja élet és békesség. A szellem egy olyan célba visz be bennünket, ami beállt dolog. És ez miért fontos? Mert a szellem mindig oda vezet, ami már kész van számunkra. A szellem mindig elkészít bennünket olyan célokra, amiben be tudsz menni, be tudsz futni. Az Efézusi levélben, ne lapozódott, de az Efézusi levélben azt mondja a második fejezet 10-es verszakban Pál, egyszerű fordítás, olvasom föl, mert az többet mond, mint amit a Károli mond jelen esetben. Azt mondja, hogy mert egyedül Isten kegyelme, 8-astól, mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, vagy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hallod? Arra teremtett bennünket Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Lépésről lépésre ezeket haladjunk. Előre megteremtett bennünket bizonyos dolgokra. És ez a vallás teljesen, a vallás szellemét benned és bennem, és az atmoszférákban teljesen úgymond megszégyeníti, hogy nem tettek által akarunk üdvözülni, hanem mindig visszatérünk még a cselekedetekben is a kegyelem alapú cselekedetekre, a hit alapú cselekedetekre. És mindig vissza kell térned oda, hogy aki vagy, abból akarsz cselekedni. Amit elkészített Isten, azt akarod látni. És nem úgy cselekszel, hogy cselekszek, és majd Isten velem lesz. Mindig az imidzset határozza meg, hogy meddig tudsz eljutni. Mindig a önképet Krisztusban, hogy Isten elhiszed, hogy Isten szeret téged, és felismered, hogy Isten mennyire szeret, ebből tudsz csak cselekedni. Nem fogsz tudni egy idő után túlmenni önmagadon, mert le fog blokkolni az lelked, a pszichéd, az intellektusod. Muszáj, hogy rendszeresen a Szent Szellem arról tegyen bizonyságot, hogy mi az ő gondolata, célja, terve az életedre vonatkozólag. Ezt mondta itt, hogy sőt, a Balázs Károly, ő egy ilyen Biblia fordító volt, azt mondta, hogy szinte ez egy olyan szó, ez a szellem gondolata, hogy van egy ilyen magyar közmondás, most elfelejtettem, de a lényeg az, hogy megy, mint bekötött szemű szamár, vagy mint ló. Tehát, hogy egy ilyen visszafordíthatatlan mozgása a Szent Szellemnek a vezetése. Tehát nincs olyan, hogy Szent Szellem vezet téged, és azt mondja, hát mégse erre. Elvesztettem a fodalat. Kérdezzük meg az atyát. A szellem mindig célba visz. Hinned kell abban, hogy a szellem nem bizonytalan önmagával, nem bizonytalan azzal a vezetéssel, nem úgy, mint te, hanem ő tudja, hogy merre kell menned. És ez előre meg van írva. Most olvastam, hogy még a cselekedeteink is előre el vannak készítve. Még te is előre le vagy gyártva, hit által. Isten legyártott, ő teremtett, alkotott. Nem azt mondja itt az ige, hogy valaki majd elmondatja veled az igét, nem ezt mondja az ige, hanem az ő teremtése vagyunk. Tehát ő úgy gondolkodik rá, hogy te személyed teremtés. Megteremtett téged. A tett következményére beáll dolog. És azt szeretné Isten, hogy a szellem gondolatában bízzál. Mert a szellem gondolata élet és békesség. Be fog téged vinni egy természet fölötti életbe. És Istennek a jelenlétébe. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A test nem teheti. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben. Hallod? Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát el kell jutnod odáig, hogy benned lakik Isten szelleme. Benned él Isten szelleme, és benned van. Te meg vagy kegyelmezve. Benned lakik Isten szeretete. Gyertek velem a János Evangélium 5. fejezetéhez. Szép lassan megyünk fölfelé, aztán majd elérjük a csúcspontot. János 5. János 5.17-től. Jézus pedig felel nekik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel hogy nem csak a szombatot rontotta meg, hanem Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé téve magát az Istennel. Felelt azért Jézus is mondta, bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszik. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgot is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Az a szó itt, hogy mert az atya 20-as versekben szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, ez szó szerint azt jelenti, hogy barátja neki a fiú. Kedveli a fiút. Kedveli. És az Istennel való kapcsolat, az nem csak egy szolgai parancskapcsolat, hogyha bizonyos dolgokat megteszek, akkor szeret Isten, hanem Isten kiépítette a fiúval a baráti viszonyt. Ez a barátság, ez konstans. Tehát Isten, amikor azt mondja, én barátkozni akarok valakivel, akkor ő komolyan gondolja. És ő soha nem fogja meggondolni. Tehát nincs az, hogy hát holnaptól nem te leszel a barátja, hanem más. Ez a barátság, ez kedvezést jelent. Még a földi létünkben, ha valakit szeretsz, szeretsz vele enni, szeretsz vele találkozni, szeretsz vele hajózni, szeretsz vele helikopterezni, matchboxozni. Tehát erről ismertetik meg egy két barát, hogy szeret egymás jelenlétében élni. És hogyha van ideje, akkor vele akarja tölteni az idejét. Hát a barátodra csak szeretsz együtt lenni. Halleluja. Ja, hogy nincs barátod. Értsd meg, ez nem szimpátia. Hogy valakit Isten szimpatikusnak gondol, mint te, tehát magadból indulsz ki. Nem. Isten országában nincs egy szimpátia. A csúnyákat is szeret Isten, meg a szépeket is szeret Isten. Na, hát muszáj kimondani. Hát nem hiszed el. És ebben a barátságban Isten nem arra hívott el bennünket, hogy bizonyítási kényszer alatt legyünk. És sem ő sem akar bizonyítási kényszer alá kerülni. A leutasított és érzelmileg függő embernek van egy ilyen problémája, hogy általában, hogy maga a jellemében, a karakterében van egy állandó szellemi betegség, ez a bizonytalansági faktor, hogy Isten szeret vagy nem szeret. Tehát állandóan húzogatja Kamillát, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. És állandóan olyan dolgokat keresünk Istenből, ebből a bizonytalansági lélekből, ami beteg lélekből, nem egészséges lélek, hogy elérjük azt a pontot Istennél, na ugye, most már tudom, hogy szeretsz. Ugye te is tudod, hogy szeretlek. És állandóan megy ez a bizonyítási kényszer. És a barátságban nincs ilyen, megszűnik. Tehát a barátság az az erő, ez az a szimpátia, amiben megszűnik az, hogy te neked bizonyítod kell Istennek, hogy elfogadja a barátságodat. Megszűnik az a bizonytalansági részed, hogy most jót csináltál, megharagudott-e, megsértődött-e Isten, vagy nem sértődött meg Isten. Most figyelj, az a fajta hozzáállás, hogy állandóan azt nézzük, hogy Isten haragszik-e, vagy nem haragszik, ebbe bele lehet rokkanni. Tehát most mondom, ebbe bele fogsz rokkanni. Ezt senki nem fogja túlélni, valláskárosult leszel. Nem hallás, valláskárosult. És amikor kijötsz ebből a pontból, ez egy töréspont lesz. És még hogyha vétkeztél, akkor is tudod, hogy Isten szeret. Igen, vétkeztem már. És mégis oda tudtam menni a kegyelem trónjához. Szégyeljük kimondani, igen, vétkeztünk, és mégis szeret Isten. Hibáztam, mégis szeret Isten. Jön egyből a teológia, de hát nem úgy szeret Isten, hanem emígy. Ha megcsinálod ezt meg ezt a feltételt, akkor majd szeret. Tudod, hogy hány ember nem töltötte be a feltételt, és Isten mégis megbocsátott neki? Mert nem olvasta a te feltételrendszeredet? A mi gyülekezetünknek a lexikonját, hogy hogyan kell viselkedni Istennel? Tudod, hogy hány emberrel Isten úgy, tudod, hogy bánt? Úgy, jó, így fejbe vágta Isten, azt mondja, gyere ide! Na, mondjad, mi a bajod. Meg van bocsájtva, ne is lássalak. és nem kellett neki betölteni azt, amit én ráteszek terhet, meg te ráteszel rám terhet. Hanem Isten sokszor egyszerűbb. Mert tudja jól, hogy az ember az életben nem fogja megérteni azt, amit te megértettél, meg én megértettem az igéből. És nem kell neki görögt olvasni, meg hébert olvasni, meg teológiára járni, hanem Isten azt mondja, hogy gyere ide, fiam, szeretlek téged, egyébként már régóta vártalak. Lejön, és valóban meg fog térni. Mert Isten szelleme képes erre. Hát azért legyünk őszinték, a 1600-as években az emberek nem is olvastak Bibliát szinte, mégis meg tudtak térni. Azért a 1800-as években ébredésekben nem arról volt szó, hogy bibliaiskolába jártak, és utána megtértek, és ébredés lett. Hanem arról szólt, kiállt Isten szemben, meggyőzte őket, azt jó napot. Felelt azért Jézus, mondanék ki, bizony, mondom nétek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket azt cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. És mi az, amibe bele fog vinni bennünket Isten ebbe a baráti kapcsolatban, ami már nem csak teljesítmény alapú, hanem most mondom, partneri viszony, intelligens partneri viszony, amiben Isten, és hiszem, hogy az atyának mindig ez volt a célja, hogy ő megmutasson valamit. Ő mutogatni szeret. Láttatni szeret. Hogy megmutassa azt a dicsőséget, amit elkészített a fiúnak. Ő vágyott arra, hogy megmutassa azt, hogy mi vár Jézusra 3,5 éven keresztül. De ezt csak baráti kapcsolatban lehet megtapasztalni. És ez a kegyelem ezt hozza létre, a kedveltség, hogy barátjává válsz Jézusnak. Nem egyből, hanem fokozatosan. Megérted ezt? Elhiszed? Ez is hitkérdés. Persze van rengeteg része ennek a bűnökkel kapcsolatban, de most direkt nem térek erre ki, mert ezt már arra biztos már hallottál. Hogy hogyan nem mész a pokolba. De arról nem, hogy hogyan mész a mennybe. Az az Isten jelenlétében, most, itt a földön. Hogyan tudsz bekapcsolódni abban a jelenlétben, amiben a fiú volt. És nézd meg, azt mondja itt az ige, hogy megmutatja neki, láttatja. Tudod, mi ítja meg a szellemi szemünket? Ha elhisszük, hogy Jézus a barátunk akar lenni. És ez eleve elrendelés, hogy barátjával akar fogadni Jézus.